szelektíven. A Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Klubrádió közös podcastja. Ez a Szelektíven 7. adása, én pedig Laj Viktória vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Egy bevásárlás során a kosárba pakolt holmik 40%-a impulzus vásárlásnak a következménye, azaz, hogy nem terveztük, mégis megtettük. Éves szinten Magyarországon közel 2 millió tonna ételt dobnak ki, úgyhogy nem is mindegy, ugye ezért sem volna mindegy, hogy mit vásárolunk, tehát hogy mennyit vásárolunk meg. A vendégem Boga Emes, a Tudatos Vásárlók Egyesülete munkatársa. Szervusz!
Szervusz!
És egy újabb pontot beszélünk át veled, ami a tudatos vásárlók életében elengedhetetlen, az, hogy a kevesebb, az több. Nem néha, hanem mindig, ahogy mondani szokták. Tehát, hogy figyeljünk inkább arra, hogy minőségi termékeket vegyünk, kevesebbet vásároljunk, kevesebbet hűtsünk, fűtsünk, autókázzunk, utazzunk el tájföldre, és hogy valahogy mérsékeljük a fogyasztásunkat. Te egyébként a személyes életedben hogyan törekszel erre, hogy minél kevesebbet próbálj meg fogyasztani vagy vásárolni?
Hát ez egy rázós út, és mindenki megválasztja a csatáit, és önismeret kérdése, hogy hol bukunk el, és hogy fogunk újra és újra neki, hogy valamit megvalósítsunk az életünkbe. Én igazából a kisgyerekes léttel kezdtem el ezt az utat, az ökoköreinkkel, ugye a Tudatos Vásárlók Egyesületének az ilyen kis csoportos, hogy zöldítsük a háztartásunkat programjával, és aztán így szépen lassan szűrődtek be így az életünkbe. Tudatos döntésekkel, tehát ezt el kell határozni, hogy igen, odafigyelek, viszek vászonszatyrot, vagy kevesebbszer használom az autót. Tömegközlekedésre váltottunk, most már a gyerekek is elég nagyok, úgyhogy ez egy út, ez egy folyamatos út, és döntéseket kell hozni, és időnként le kell lassulni, egy kicsit átgondolni, hogy tényleg mire van szükségünk.
Igen, egy személyes példám, vagy tapasztalatom volt az, hogy bementem egy ruhaboltba, ahol bennem kellett valamit, de hát akkor megláttam még valamit, és akkor gondoltam, milyen jó lesz nekem, hogy ezt megveszem. Megvettem, kimentem a boltba, felszálltam a metróra, és aztán elöntött ez a szégyen, a lelkiismeret furdalás inkább, hogy most ezre nekem nem is volt igazából szükségem, mert van egy felsőm, ami pont úgy néz ki, úgyhogy leszálltam a metróról, visszavittem, és jó, azért megkönnyebbültem, de mondjuk úgy, hogy eléggé fájt a szívem. Tehát, hogy ez egy tényleg egy rögös út beismerni, vagy felismerni azt, hogy igazából mi az, amire szükségünk van, és mi az, amire nincs. Tehát ugye, hogyha már erről beszélünk, hogy mi az, amire szükségünk van, és nincs, és mégis megveszük, akkor ennek a mesterei a szupermarketek, hogyha ha jól sejtem, nagyon jól értenek hozzá, hogy hogy hitessék el velünk azt, hogy ez a termék, ez jobb lesz nekem, hogyha még ezt is megveszem, vagy hogy még a kasszánál tegyek be 6, nem tudom, jégkrémet, mert olyan meleg van kint, hogy ez biztos jól fog esni. Mivel dolgoznak ők tulajdonképpen?
Nagyon ösztönös beidegződéseinkkel. Nem akarunk lemaradni dolgokról például, tehát az akciók erre játszanak rá, hogy ez most csak 2 napig érvényes ez az ajánlat, és hogy holnap után már biztos drágább lesz, vagy ezt sejtjük belőle, nem biztos. Ezt néha érdemes megfigyelni, utána milyen árcímkével szerepel az a termék a polcon, mert előfordulhat, hogy nem lett magasabb az ára. Szeretnek felhalmozásra ösztönözni, hogy vegyük a nagyobb kiszerelést, mert literre, kilóra olcsóbban jövünk ki, de utána lehet, hogy kidobjuk otthon. Sokszor kiemelik mondjuk a választékból valamelyik márkát, amelyik többet fizet mondjuk a szupermarketnek, és olyan polcra helyezik, ahol ugye nincs alkalmunk összehasonlítani más termékekkel, sokszor sietünk, fáradtak vagyunk, nem készültünk rendesen fel a vásárlásra, nincs listánk, és megvesszük, és aztán otthon kiderül, hogy hoppá, a polcon, a kamra polcán azért van már készletünk bőven. Hát igen, ezekre a tudattalan ilyen pszichológiai félelmeinkre, kényszereinkre, ösztöneinkre játszanak rá. Ennyire egyszerű, és mégsem egyszerű, mert ezeket nehezen tudjuk uralni, vagy felülírni, vagy észrevenni. Tehát a legfontosabb lenne, hogy tudjunk róluk, és figyeljük saját magunkat, akár a boltban, vagy utána, ahogy te is említetted, hogy utána elgondolkodtál. És hát te esetedben egy szégyenérzet jött elő, másnál esetleg a fejére csap, hogy na hát, mennyi van itthon ebből, és nem kellett volna, és talán legközelebb akkor már hamarabb kapcsol. Ez egy tanulási folyamat, ez elkerülhetetlen.
Mert én például tapasztalatból tudom, hogy tisztában vagyok azzal, hogy éhesen nem menjek boltba, mert így hogy van. Akkor megveszek még valamit, de hogy mégis, amikor belakok a kasszához, és ki van rakva a kedvenc csokim, azért megkordul a gyomrom, tehát onnantól már nagy elhatározást kell, hogy ne vegyem meg.
Így van. Van, hogy én is van, hogy leveszem a polcot, és aztán visszateszem, mert így rájövök, hogy ez most belettem húzva a csőbe. Időnként jól esik egy fárasztó nap után, vagy amikor, igazából amikor valamit teljesítmény, vagy valamivel elégedettek vagyunk, lehet, hogy jól esik egy jó kávé, vagy egy sütemény, és engedjük meg magunknak. Tehát nem kell nemet mondanunk folyamatosan a szükségleteinkre, de legyünk tisztában valahogy, nem biztos, hogy éhesek vagyunk, lehet, hogy csak egy jó szóra vágyunk, vagy egy mosolyra, és lehet, hogy a kasztás meg is adja nekünk, hogyha jó vásárolunk, és ez már örömet okoz, és nem lesz szükségünk arra a csokira. Tehát igazából átértékelni magunkban, hogy az a birtoklás fog minket boldoggá tenni, vagy nem. És igen, a visszacsatolás fontos, és utána egy kicsit elgondolkodjunk, és észrevegyünk magunkon, hogy mondjuk egy nagyobb tárgyat megveszünk, valamit, amiről úgy gondoljuk, hogy boldoggá tesz, de pár nap múlva lecseng ez az örömérzet, és utána lehet, hogy ott porosodik a sarokban. Ez lehet egy ruhadarab, de lehet egy robotporszívó, amiről kiderül, hogy nem igazán alkalmas a háztartásunkban. Ezek komoly önismereti és szembesülési pillanatok. Felnőtt ember azért ezt tudja kezelni, hogyha erre így figyelemmel van.
De neked van ilyen legnagyobb megbánásod, amit nem kellett volna megvenni?
Ruháknál szoktam én is érezni, azért ebbe beleesünk, vagy a gyereknek megveszem a harmadik pólót, nem tudom, ugyanolyat, és akkor már ő mondja azt, hogy hát anya, ilyen nem van, és akkor azért így elgondolkodom. Nagyon nagy megbánásom. Én általában tovább szoktam adni, vagy akkor eladjuk, vagy ilyesmit. Tehát, hogy megbánom, igen, de tovább lépek, és elfogadom, hogy most nem jól döntöttem.
De mondjuk kisgyereknél ez egy nagyon problémás dolog, mert van az ismeretségi baráti körömben egy 2 éves kislány, akinek láttam, hogy mekkora küzdelmet jelent az anyukájának az, hogy mi az, amit még megvegyen neki, de mennyiért vegye meg, de azért jó minőség is legyen, de tudja, hogy 2 hónap múlva nem fog kelleni, max, hogyha lesz egy következő gyerek, vagy valakinek oda tudja adni. De egy folyamatos stresszben van, hogy hogyan fogja vissza a kiadásokat, és mégis megadja a gyereknek azt, amire szüksége van.
Így van, és a reklámok hatására még nyomás is van rajta, vagy az, hogy mit lát az oviba, iskolába a gyerek társain, meg mit mond a többi szülő, tehát egymást is gerjesztik ezek a jelenségek. Megint csak, tehát azt tudom mondani, hogy tervezni, meg végig gondolni, tehát hogy igen, lehet, hogy megveszem azt a ruhát, de továbbadom után. Ad egyfajta könnyebbséget, hogy hasznosan helyre kerül jó esetben, és minden egyes vásárlásnál valóban érdemes meggondolni, hogy kell-e az még a gyereknek, vagy sem. De gyerekeknél esünk leginkább igen ebbe a csapdába.
Meg az a házi állatoknál azért azt is.
Így van.
Ez egy másik piacirés.
Így van, kis játék ez az, így van, jutalomfalat. Örömet szerezni azért jó, tehát csak mérlegeljük, persze, hogy mivel szerzünk igazán örömet, abban, hogy leülünk a gyerekkel játszani, vagy veszünk egy 20. játékot neki. Amúgy ez a választás nehézsége, tehát igazából frusztrálja az embereket, hogyha akkora választék van, és annyi döntést kell hozni. Igazából azt mondja a pszichológia, hogy ilyen 6 típusból, vagy 6 márkából választani, vagy 6 verzióból, az még elviselhető, de a fölött már, tehát ha bemegyünk egy hipermarketbe, és ott van 15-20 féle, az már frusztráló, és főleg, ha ezt mondjuk 10 terméket kell vennünk, és mindegyiknél át kell élnünk, tehát valóban iszonyatosan fárasztó, tehát igen, érdemes előre lehet gondolni, hogy mi az, ami tényleg szükséges, és mi az, ahol lehet tövekelünk mondjuk egy-egy jól megválasztott márkánál, vagy terméknél, és amellett kötünk, és akkor kevesebb frusztráció van az életben.
Visszatérve arra, hogy pont ez a választási stressz, illetve az, hogy az embernek már az is stresszt okoz, hogy egyáltalán megvegyene valamit, vagy sem, hogy képes, ahogy én is mondjuk rosszat éreztem, vagy szégyent éreztem a vásárlásommal kapcsolatban, átesni az ember a lónak a másik oldalára, hogy teljesen magára veszi ezt az ökoszorongást lényegében, ami átitatja a társadalmat, és hát ez is okozhat egyébként pszichés zavarokat az emberben. Tehát, hogy fontos megtalálni szerintem itt is a középutat, hogy az, hogy tudatos vagy, az nem azt jelenti, hogy nem veszel semmit, vagy hogy nem mondasz bármi nemű fogyasztásra, hanem egyszerűen csak az, hogy gondolkodsz a döntéseiden.
Tehát a halász helyett se kell kifogni a halat, hanem megtanítani halászni. Igen. Itt valóban meg kell találni a középutat, és itt a késlet, tehát a szükségleteink késletet kielégítését említeném meg, mint egy lehetőséget. Ez egy ilyen trükk, amit pszichológiai trükk, amivel saját magunkat kicsit rávezetjük a tudatosságra. Főleg nagyobb tárgyaknál, vagy nagyobb kiadásoknál érdemes azt mondani, hogy jó, ezt most nem veszem meg, és adok magamnak 30 napot, és amíg 30 nap múlva is fontos nekem az a termék, akkor megyek és megveszem. De hogy adni magunknak valamennyi időt átgondolni, hogy ez most egy impulzív vágy, és azt gondoljuk, hogy ettől boldogak leszünk, vagy tényleg szükség van a ház háztartásunkba, vagy az életünkben arra az utazásra akár, vagy tárgyra, vagy ruhára, vagy gépre, vagy autóra, mert lehet, hogy igen, csak hogy ezt ne egy ilyen hirtelen felindulásból vegyük meg, és ez a felnőtteknél működ, a gyerekeknél kicsit nehezebb ezt így késletetni, de lehet velük is gyakorolni, főleg nagyobb vágyaiknál, egy kerékpár, egy nagyobb játék, értékesebb játéknál. Ezzel lehet magunkat egy kicsit így önvizsgálatra ösztönözni.
Ez nagyon jó ötlet, viszont az első dolog, ami eszembe jutott, hogy oké, de mi, hogyha elviszik, és még mindig szükségem lesz 30 nap múlva rá, de nem lesz, és elszalasztottam életem lehetőségét.
Azért, igen, mondjuk egy lakásnál lehet ilyen, vagy egy nagyobb ingatlan, valóban, ez benne van a pakliba, és azok a nehezebb döntések, de azért higgyük el, hogy mindig lesz a piacon, tehát nem hiánygazdaságban élünk pillanatnyilag, hanem túlkínálat van mindenben, meg fogjuk találni. Meg fogjuk találni ezt a terméket a polcon, vagy az interneten újra és újra.
Igen.
Lehet, hogy jobb áron.
Hm? Az is lehet.
Ha ez fontos nekünk.
Az is lehet. Bár ez most személyes stressz volt, hogy amiket kinéztem lakásfelújítás során tárgyakat, amik lámpákat adott esetben, és mikor elmentem, akkor egyszerűen nem voltak már meg azok a termékek, mert teljesen le volt fosztva. És ilyen több hónapos beérkezési idővel kell számolni, de itt megint előjön az, hogy jó, nem kell mindent azonnal megkapni, hanem ráér majd az mondjuk 2 hónap múlva is.
Vagy lehet, hogy van hasonló máshol, egy kicsit utána kell nézni. Így van. Igen. Van ebben stressz, és van ebben valódi szükséglet. Ez egyéni. Mindenki mérlegel. A lényeg, hogy gondolkodjunk, és önmagunkba egy kicsit belenézzünk, hogy tényleg ez milyen szükséglet. Igazából mit elégít ki?
A legelején mondtam ugye, hogy mennyi élelmiszert dobunk ki, és hogy tulajdonképpen ezt is egy picit el lehetne kerülni tudatossággal. Ugye az egyik, amit mondtál, ez a listaírás, ami nagyon fontos dolog. A másik megik, hogy úgy tudom, hogy arra is érdemes figyelni, hogy hova helyezik el az adott termékeket az áruházak. Tehát, hogyha mondjuk előre rakják a rövidesen lejáró szavatosságú termékeket, akkor azzal valószínűleg egyet több dolgot fogok kidobni otthon, ahelyett, hogy betúrnék mondjuk a végébe a polcnak, vagy mi van ott.
A salátánál lehet legjobban megfigyelni, az acskos salátánál, ott biztos, hogy azt rakják előre, és ha nem nézi meg az ember, jól leveszi, és hazamegy, és kibontja, és már, ha nem eszi meg fél nap alatt, akkor, vagy másnapra, akkor dobhatja ki. Végül is jogos, tehát, hogy a boltnak eladó...
Hát igen, csak tüntessék fel, hogy figyelj, ha ma szeretnél salátát tenni, tessék, ez holnap.
Hát lehetne jobban kommunikálni, valóban, de igazság szerint rajta van minden, a címkéken is rajta van, vagy az lejárati idő is rajta van, tehát itt rajtunk múlik sok minden, hogy mennyire vagyunk tájékozottak, és mennyire figyelünk. Úgyhogy itt az egyénnek van nagy szerepe. Ha belegondolunk, azért Magyarországon mondjuk van 8 millió ember, aki szinte naponta hoz döntéseket, vásárlási döntéseket, a legkisebb dologban is, azért ez egy iszonyat nagy mennyiség, tehát ha csak mi a saját életünkben a döntéseinket picit is tudatosabbá tesszük, akkor már tudunk eredményt elérni, és ebből a 2 millió tonnából 1,5 millió lesz, meg aztán 1 millió, vagy nulla jó esetben, de hogy a legkicsi is számít, akár a saját, tehát ugye a saját egyéni döntéseink.
De hogyha én mégis azt akarom, hogy tényleg arra koncentráljak, hogy mindenből a lehető legjobb minőséget vegyem meg, és a legkisebb mondjuk környezeti terheléssel előállítottat, vagy készülőt, akkor nyilván olvasnom kell a címkét, de mire figyeljek? Tehát hogy mitől lesz jó ez a döntés?
Egyéni, hogy kinek, ki hol választ, milyen csatákat vív, és miben tud lemondani, és mi nem, és ez egy út. Ami biztos, hogy a csomagolás, minél kevesebb csomagolás legyen például, nek legyen 3 rétegbe becsomagolva, vagy ne legyenek összecsomagolva termékek, mondjuk, hogy akkor 3-at veszek, és akkor azt még pluszba körültekerték egy celofánnal. Mi a csomagolásmentes boltokat például nagyon, vagy a piacon vásárlás, vagy a közösségi bevásárlókosarakba, vagy közösségi gazdaságból való vásárlás nagyon pártoljuk, és próbálunk minél több információt megosztani ezekről, hogy hol találhatók ilyen boltok. Ez biztos, hogy a környezeti terhelést csökkenti. Aztán érdemes arra is odafigyelni, hogy helyi legyen, vagy minél kevesebbet utazzon az a termék. Tehát, hogy magyar előállítású kis termelőtől vegyük. És ez rajta van azért a címkén, hát jól el tudják rejteni, hogy EU-ból származik, az lehet akár ugye Írország, ami legtávolabban tőlünk mondjuk földrajzilag. Tehát azért ezekre oda lehet figyelni. Aztán a környezetterhelés szempontjából az minősített ökotermékek, azok mindenképp azokkal biztosak lehetünk, hogy egy komoly vizsgálaton mentek át, és hogy ártónak biztosítania kell azt, hogy ez folyamatosan úgy, tehát környezetkímélő az a termék. Úgyhogy azokat, ha ezeket választjuk mondjuk így a vegyszereknél, tehát a mondjuk tisztítószereknél, vagy akár most már a kozmetikumokra is fel fognak kerülni ezek az ökominősítések, akkor megint csak relatív nyugodtak lehetünk, hogy jó terméket választunk, de igazából amire egyre inkább felhívják a figyelmünket, hogy a kevesebb több, tehát hogy kevesebbel is be tudjuk érni. Mindig gondoljuk át, hogy tényleg szükségünk van még egy ötödik tudom, samponra, vagy élelmiszernél, és hogy tényleg az 5 plusz 1-es jégkrém csomagot kell levegyük, vagy elég a 3, mert 3-an vagyunk a családban is. Akkor nem a fagyasztót se rakjuk tele otthon, ugye kevesebb energiát is fogyasztunk, tehát hogy tényleg szükségünk van el. Tehát a fogyasztás csökkentés lenne igazán itt a megoldás, vagy az egyik előrevezető megoldás. Természetesen amellett, hogy környezettudatosabb termékeket választunk. És akkor itt még bejön egy szempont, ami már, tehát hogy információt kell szereznünk róla, ez az etikus vásárlás. Sokszor nagyon távolról jön hozzánk, mondjuk a banán, és nem mindegy, hogy milyen földekről, tehát hogy ott mennyit fizetnek az alkalmazottaknak, nem zsákmányolják ki őket. Van a fair trade minősítés például a kakaón, a kávén, ahol biztosítva van az, hogy a szupermarket láncok nem tesznek rá, tehát hogy kifizetik a beszállítót méltányosan, tehát hogy méltányos összeget fizetnek nekik. Tehát ezek is szempontok, amelyekre, ha kellő információnk van róla, és tudjuk, hogy mit keresünk a terméken, azért tudunk boldogulni, és tudunk jó választásokat hozni ebből a szempontból is, döntéseket hozni.
De amikor a szupermarket a hús részlegén azt hirdeti, hogy nem tudom, ez a szekció, ez magyar termelőktől érkezett, ők állították elő, velük vannak ilyen megállapodásban, akkor annak vajon hihetünk el?
Hát azért igen. Valószínűleg igen, tehát hogy nem állíthatnak nagyon hamis dolgokat. Érdemes odafigyelni a szövegkörnyezetre, a megfogalmazásra, mert ott rejtőzködhetnek. Így van a részletekben. Érdemes visszakérdezni, esetleg megkérdezni, hogy akkor oké, de melyik húsüzemből jött ez a termék. Erre azért szabályozások vannak, tehát most a zöldségesnél is ki kell írják, hogy melyik országból jött. Azért meglepődünk például egy zöldségesnél is, hogy a nagybani piacról mit hoznak, milyen országból szerezzük be. Én egyszer egy zöldségesnél megkérdeztem, hogy ugyan mutasson már rá, hogy mi az, ami magyar termék, és utána kettő termékre tudott rámutatni, pedig szezon volt, tehát ilyen ősz volt, lehetett volna, de olcsóbb a fokhagymát Kínából hozni, a babot lencsét Lengyelországból hozni. Érdemes odafigyelni, és ezekre is rákérdezni, tehát így proaktívan nyitott szemmel járni, és néha feltenni a kérdéseket, vagy eleve kis termelőhöz menni, ahol ebbe az ellátási láncba minél kevesebben legyenek benne. Tehát ha közvetlenül a termelőtől veszük, ilyen közösségi mezőgazdálkodóktól, akkor az már egy garancia arra, hogy azt őt ott fogják termelni. Piacon is, hát ott már körül kell nézni azért, hogy kitől veszünk, ott is van, aki próbál boldogulni másképp, nem csak a kiskertjéből, de hogy ezek már közelebb visznek ahhoz, hogy ebből a szempontból is jó döntéseket hozzunk.
Vagy éppen ilyen teljesen egyszerű dolog, hogy a tojást mondjuk, hogyha a szupermarketben veszem meg, akkor ott számít be a tartókát, hogy azon vannak feliratok, címkék, ennek is volt előállítási költsége, meg lábnyoma is nyilván, és mennyivel egyszerűbb lett volna, ha ez én általános tojástartókámmal, amivel megvan, nem tudom, 5 éve, elmegyek a piacra, és abba kérem a tojásaimat. Szóval ilyen nagyon apró dolgokon igazából múlhatnak ezek a dolgok, és ez nem okoz se plusz költséget, se időben lényegében többet, hogyha én úgy döntök, hogy a piacot választom a szupermarket helyett.
Több felkészülést igényel, meg be kell pakolni a cekkerbe a tojástartót.
Annyi minden van már a táskánkban. Hát.
Igen, de azért valamennyi tudatosságra szükség van, hogy tervezzünk. Mi ebbe hiszünk, hogy a tervezés, például a menütervezés, ugye az, hogy tudjuk előre, hogy mit főzünk következő héten, és csak azt veszük meg, ami ahhoz kell, és akkor nem romlik ránk. Érdemes különben így figyelni néhány hétig, hogy mit dobunk ki a háztartásunkba, a hűtőnkből, a kamránkból. Meglepő eredmények születhetnek, hiszen azt gondoljuk, hogy mi ebben már nagyon tudatosak vagyunk, de még mindig dobhatunk ki dolgokat, és akkor ezen is érdemes változtatni. Hát így vagy úgy, mindenki magára tudja szabni a döntést, de már bevágó tud lenni az eredmény. Le lehet fotózni időnként, igen, hogy mi az, amit most éppen kidobni készülök, és ezt visszanézve komoly szembesülés tud lenni, attól függ, hol járunk ezen az úton.
De azért még egyszer nem érdemes nagyon bestresszelni, tehát hogy nyugodtan nem, csinálja ezt.
Nem, ezek öntudatlan működéseink, igen, tehát ezt nehéz fölülírni, és idő kérdése, mint hogy a gyerek is lassan tanul megjárni, vagy biciklivel közlekedni, és egyszer csak le tudjuk szerelni róla azt a segédkereket, úgy magunkról is le tudjuk tenni magunktól is a műanyag zacskót, hogyha odafigyelünk, hogy nálunk legyen a vászonzsák, de hogyha pont még kell egy ötödik gyümölcs, és csak 4 vászonzsák volt nekünk, vegyünk meg azt nájlonzacskóba, esetleg vigyük vissza nájlonzacskót legközelebb is, és már is tettünk egy pici lépést azért, hogy egy picit környezettudatosabban éljünk.
Nagyon szépen köszönöm Boga Emesének, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársának a tippeket és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.
A kevesebb több mondás vonalán maradunk most is, hiszen a gardróbunkba benézve maximálisan átérezhetjük ennek az igazság tartalmát. Hiába van dugig a szekrény, hogyha még sincs egy göncünk sem, amit reggel felvehetnénk. Ahelyett, hogy folyamatosan beújítunk egy darabot, érdemes egy ideig szüneteltetni a ruhavásárlást, így sokkal tudatosabban viszonyulhatunk a ruhatárunkhoz. Ezzel folytatjuk. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Weisz Kovács Szintiát és Tósaki Ágnest, szervusztok!
Szia.
Akikkel azért gyűltünk össze, mert egy számomra nagyon követendő dolgot csinálnak, elhatározták, hogy egy évig nem vásárolnak ruhát, és aki szeret ruhát vásárolni, az tudja, hogy nem csak egy évig, de akár egy hónapig, vagy egy hétig is azért kihívást okozhat az embernek, hogy hát ne csábuljon el, hogyha mondjuk bemegy egy plázába. Jó, mi a megoldás? Nem megyek be plázába, mondjuk ez ilyen személyes tapasztalat. Na, de hogyha jól tudom, akkor ti ezt 2021 év elején találtátok ki, annyira, hogy január 1-től semmit nem vásároltatok. Hogyha minden igaz, akkor szintén még december 31-én azért vett
igen,
valami.
Igen, még becsúszott.
Az még becsúszott, de vagy az még direkt csúszott be, vagy véletlenül?
Hú, hát annyira részletesen már nem emlékszem szerintem. Lehet, hogy ez kicsit ilyen impulzus vásárlás jellegű volt inkább.
Aha, aha. Ági pedig ugye január 1-től, ha minden igaz, akkor nem vettél.
Én karácsony után döntöttem el, hogy én nem szeretnék többet egy éven keresztül ruhát vásárolni, és karácsony után már nem vásároltam, viszont ugye, hogy könnyebb legyen számolni az egészet, még számon tartani a dolgokat, persze, úgy nekem könnyebb volt azt mondani, hogy jó, akkor január 1-ével elkezdem ezt számolni.
Aha, de emlékszel az utolsó ruhadarabra, amit vásároltál?
Igen, igen.
És hogy megvan?
Igen, Szombathelyen vásároltam, és egy rózsaszín, nem kardigán, hanem ilyen elegánsabb kis zakószerűség lehetett, meg egy barna öv. Az volt az utolsó, amit vásároltam, egy színtanácsadónál, aki ott helyben üzemeltet egy ilyen másodkézből befolyó ruha.
Hát egy second hand volt
a fényeg, igen. Aha. És utána láttam, hogy annyira gyönyörű szép ruháim vannak, és én ezt szeretném kihasználni, vagy szeretném őket jobban a mindennapjaimmal tenni, és nem azt csinálni, vagy nem abba a körforgásba beleesni, hogy hétről hétre, vagy hónapról hónapra újabb darabok kerülne be a garróba, úgy, hogy az előzőket még nem is tudtam kihasználni, vagy nem is tudtam úgy megélni őket. Akkor jött az ötlet.
Szintén neked mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy jó, akkor én most innentől kezdve ezt nem megvonom?
Hát én már tavaly többször is próbálkoztam így ezzel a jó, nem egy év, én mit tudom, két év, három hónap, két év?
Ó.
Snit. Két hónap, három hónap, vagy mondjuk ilyen fél év, tehát ilyet lőttem be magamnak célul, tehát ilyen egy hónapnál, másfél hónapnál nem nagyon jutottam tovább, és akkor mondtam, hogy na jó, akkor talán most január 1-től ilyen újévi fogadalom, aztán vagy sikerül, vagy nem. Tehát még egészen a január első napjaiban, vagy talán végig januárban úgy voltam vele, hogy lehet, hogy ez megint nem fog tovább tartani egy hónapnál. Örülök, hogy tovább tartott, és úgy érzem, hogy ahogy haladok előre benne, egy kicsit könnyebb is. Tehát, hogy tényleg az első egy hónap, vagy két hónap, az nagyon nehéz. Annak, aki megszokta, hogy mindig, még ha nem is úgy kényszerből, csak úgy megszokásból egy picit valamit mindig vesz.
De akkor hagyományosan mondjuk minden hónapban beújítottatok valamit, vagy akár többször is egy hónapban?
Én többször is egy hónapban. Aha. Főként azért, mert én nagyon sokáig kerestem a magamat, kerestem, hogy mi is állna jól, hogy tudnék nőiesebben öltözködni, vagy önazonosabban öltözködni, vagy önkifejezőbben megnyilvánulni, és nagyon sokáig nem találtam, és párom motivált engem főként arra, hogy megtaláljam önmagamat, mert azt láttam nála, hogy nagyon kevés ruhából nagyon jól öltözködik, és mindig fantasztikusan néz ki. És én nem értettem, hogy csinálja ő, hogy neki megy, és nekem miért nem megy. Utána színtanácsadásra elmentem, ott az nagyon sokat segített, utána vásároltam már színhelyes ruhákat, és akkor éreztem, hogy jó, szerintem most nekem úgy mindenem megvan. És akkor jött ez az egész.
De egyébként az, hogy fenntartható, tehát a fenntarthatóság az mennyire volt ilyenkor szempont? Tehát mondod, hogy szeretted volna tudatosítani a saját öltözködésedet, vagy megtalálni magadat az öltözködésben, de mondjuk az, hogy mennyire káros akár az, hogy mekkora környezeti lábnyoma van annak, hogy folyamatosan ruhákat vásárolunk, és ezzel támogatjuk a divatipart, a környezetpusztítást, az benne volt a fókuszotokban, amikor ezt elkezdtétek, vagy akár az életeteknek a más területein, mondjuk a ház tartásban, vagy az utazásban.
Hát nekem már benne volt korábban is, tehát már ruhát is úgy vettem, hogy igyekeztem mondjuk természetes anyagú ruhákat venni. Nem mindig sikerült. többször vásároltam turkálóban, vagy akár, ahogy mondtad, az élet más területein is, tehát hogy mondjuk a kozmetikumokba olyat választani, ami környezetbarátabb alternatíva. Picit kacsingattam így a zero waste irányába is, az se sikerült teljesen, de azért pár dolgot már így alkalmaztam, ami azóta is a mindennapjaim része, tehát az úgy megragadt. Úgyhogy nekem nem a divattal indult ez a dolog, de azért pár éve így benne van már az életemben. Ez a téma, ez a fenntarthatóság téma, meg érdekel már jó ideje.
Ági, neked mi volt a viszonyod, vagy mi a viszonyod ez az egészhez?
Én tudatosan, konkrétan nem volt semmiféle kapcsolata az egésznek nekem a fenntarthatósággal, vagy a divatiparnak a környezet károsító hatásaival, viszont én főként turkálóba vásároltam ennek ellenére, fogadott anyám révén, ő megmutatta nekem, hogy mennyire jó cuccok vannak ott, és milyen kincsekre lehet lelni, és azokat a varázslatos dolgokat, amit ott találok, azt úgy nem adja vissza nekem a fast fashion darabok, és tudattalanul is afelé hajlottam inkább. Viszont háztartás tekintetében egyáltalán nem változtattam azelőtt, így, hogy környezet tudatosabban takarítani, vagy bármi hasonlót. Úgy nem hittem benne nagyon. Próbálkoztam szódabikarbónával a takarítás terén. Pont rossz helyre használtam, természetesen ott nem hatott. És akkor így, hát jó, mondom, ennek így semmi értelme nincs. Úgyhogy az idén került nekem így hangsúlyosabbá, vagy vált hangsúlyosabbá az egész. Olyannyira, hogy teljesen lecseréltem a takarítószereszközeimet, a tisztítószereket. Párommal kompromisszumot kötöttünk, hogy azért egy-egy flakon Domestos, vagy bármi, amit ő szeretne, az legyen otthon. Viszont nem használom egyáltalán takarításhoz, és így is tiszta a lakás.
Igen, pont kijött egy ilyen teszt, hogy az ecet az ugyanannyira hatékony, sőt, sokkal hatékony, amit igen, ugye náltad említett szer, de hogy ez tök jó, hogy például a párodnak erre szüksége volt, hogy az ott legyen, hogy ez okoz konfliktus nálatok, hogy valami fenntartó-e?
Nem, ő is ugyanúgy fekete szappannal tisztítja a cipőjét, ő is leváltotta a flakonos tűzfürdőt szilárd tűzfürdőre, valamint a sampont is leváltotta, ugyanúgy ő is. Viszont ő szerette volna, hogyha van otthon biztonság kedvéért, őt ez megnyugtatja, én meg tiszteletben tartom az ő döntéseit is.
Azt hiszem, hogy a Szintiával van egy ilyen rokon tapasztalatunk, hogy házat, vagy hát lakást újítunk fel, és nyilván
csodás,
amikor ami egy remek élmény, egy közös trauma szerintem, ezt úgy mondhatnánk, de hogy nyilván
szólj, amikor... ha tudsz jó pszichológust.
Ó, oké, akkor ezt majd adásom kívül, jó, szólok, és sokat tud segíteni ebben a folyamatban. Nem annyira, mint egy jó szaki, de mindegy. Szóval, hogy nyilván, hogyha vissza kell fogni a költségeket, akkor az ember ott fogja meg, ahol tudja, adott esetben a vásárláson, tehát, hogy nem vesz ruhákat, és nekem is volt egy ilyen periódus, hogy több hónapon keresztül, szóval nekem a múlt hónapban volt az első, hogy újra vásároltam magamnak, és emlékszem, hogy mekkora élmény volt, de hogy ugyanakkor így megkérdőjeleztem, hogy most ez biztos kellett. De igazából kellett. Azzal, hogy nem vásároltam, szembesültem azzal, hogy amin viszont van, az mennyire nem az, hogy használhatatlan, de mennyire nem praktikus. Tehát, hogy nincsenek alapdarabjaim például, amiket felvehetnék, vagy bármihez felvehetnék, akár kombinálhatnék. Igen, amikor újra elkezdtem elmenni egy ruhaboltba, vagy egy plázába, akkor már sokkal másabb szemmel néztem a polcokat, meg a ruhákat, hogy mi az, ami nem csak tetszik, de hogy akár tényleg szükségem is lehet rá. Éreztétek-e ti mondjuk ezt a fajta tudatosodást a ruhavásárlással kapcsolatban, vagy érzitek-e folyamatosan? Tehát, hogyha arra gondoltok, hogy mi az a dolog, amit meg fogok venni elsőként, január 1-jel, akkor az nyilván egy olyan darab lesz, ami teljesen praktikus, illeszthető a ti ruhatáratokba.
Én most kezdtem el gondolkozni azon, hogy majd egy kapszula gardróbot így szállítok őszre, viszont nekem az rémálom, hogy mennyire nehezen indult el az egész, magát a számokat, hogy kialakítani. De akkor vettem észre azt, hogy melyikek azok a darabok, amelyek nem illenek be ugye a gardróbomba, és nem is szeretem annyira őt, de úgy még benne tartom, mert egyszer-egyszer felszoktam venni, viszont kiütközött az is, hogy melyik az a ruhadarab, amit nagyon jól tudné beépíteni a mindennapok során, és nagyon szeretném is, hogy benne legyen, mert azáltal nem csak azt az egy darabot, amit beszereznék, most egy fehér cipőről van szó, amit összetéren tudnék hordani, és hogy azt hányféleképpen tudnám még kombinálni a meglévő darabokkal, úgyhogy több nyáriasabb, ősziesebb darabot a hűvösebb időben is, hogy fel tudjam venni vele. És az ilyen dolgokat most így a kapszula gardrób kialakítása során találtam meg, és elkezdtem listát írni róla, hogy mi az, amivel esetleg ki tudnám majd egészíteni, és hogy miért pont az, és hogy milyen szabása legyen, milyen anyagból, milyen színekkel, úgyhogy így konkrét tervvel állok majd a jövő elé, hogy akkor én mivel szeretném kiegészíteni a gardróbot.
Igen, és jók ezek a konkrét tervek, minél konkrétabb elképzelésed van egy ruháról, annál nehezebb lesz megtalálni.
Igen.
És ez abban segít, hogy ne vásároljál feleslegesen össze mindent. Én meg pont fordítva, én már kapszulagardróbbal indítottam, mert én az elmúlt, hát most mit mondjak, 2-3 évvel körülbelül én így folyamatosan szelektáltam a ruhákat, tehát egyre kisebb lett az összlétszámuk, és nagyjából sikerült egy jól hordható kapszulagardróbbal indulnom, egy ilyen elég kis létszámúval, és nekem majd inkább most az lesz a fő cél majd, ha vége a kihívásnak, hogy egyrészt pótoljam a már itt menet közben tönkrement darabokat, mert ha kis létszámú ruhatárral indulsz neki egy ilyen kihívásnak, akkor igencsak tönkre megy, hát nem mondom, hogy a fele, de egy jó pár darab, vagy hát viseléstől függ nyilván, meg hogy milyen állapotban indult el az egész, amikor kezdődött a kihívás, tehát milyen állapotban voltak a ruhák, és akkor nekem az lesz a cél majd, hogy ilyen extra, mondjuk színben kicsit extra darabokat hozzak majd be, de ami azért úgy belepasszol, hogy tényleg többféle ruhával lehessen hordani, ne csak az, hogy most lesz egy ruhám, ami ilyen nagyon extra, mintás, színes, de amúgy nem megy semmihez. Úgyhogy ez lesz majd a fő cél, mert én is voltam Ágihoz hasonlóan színtanácsadáson, úgyhogy most már tudom, hogy mik azok a színek, amiket majd szeretnék így a sok-sok fekete mellé beépíteni.
Viszont szerintem a hallgatók közül sokan nem tudják, hogy a kapszula gardrób ezt tulajdonképpen hogyan áll össze. Ezt valamelyiket ők el tudnám mondani, hogy ezt hogy kell felépíteni?
Hát szerintem az alapja az, hogy egy nagyon jó variálható kis létszámú ruhadarabjaink vannak, amit szinte mindent mindennel fel tudunk venni. A saját stílusunkban van az egész. Ez szerintem mindenkinek nagyon egyedi és egyéni.
Meg a darabszám is.
Meg a darabszám is.
Alap, most mit mondjak, 100-ig, lehet adott szezonra, lehet teljes évre. Igen, tehát olyan darabokat tartalmazzon, amik egymással jól kombináltok. Minél több különböző szettet ki lehessen hozni, minél kevesebb ruhadarabból.
De mondjuk hány ruhadarabra van minimum ehhez szükség szerintetek? Vagy egyetlen egy embernek a gardróbjánban hány ruhának kéne lenni, amiből így ki lehet jönni?
Hát én láttam olyat, nem szoktam nézni ilyen jellegű videókat, vagy ilyen témájú videókat, nem is tudom, hogy 20-25 volt a legextrémebb talán, amit láttam így egy szezonra, de abban tényleg a nadrág, cipő, fölső, minden, talán ugye azt hiszem a fehér neműt nem szokták beleszámolni, tehát bugyizokni, melltartó, mondjuk azt nem, harisnya, kiegészítőket van, aki beleszámolja, van, aki nem, mondjuk nyilván, aki nagyon szereti az ékszereket, és sokkal neki ez lehet, hogy nem számolja bele, én akár bele is számolhatnám, mert nem hordok túl sok ékszert, ez nagyon egyénfüggő, hogy ez kinek mit jelent. Van egyébként egy ilyen kezdeményezés, ez a 333, ugye, projekt nevezetű kezdemény, hogy 3 hónapon keresztül 33 ruhadarabból öltözködsz. Tehát végülis ez is egy kapszula gardrób. Nekem ennél egy picivel több van, mondjuk olyan 35-40 közötti egy ilyen 3 hónapos, tehát egy évszakra nekem körülbelül ennyire jön ki, ahogy így mondjuk az elmúlt 9 hónap során vizsgáltam így, hogy a jelenlegi ruhatárom az mennyi, de van, akinek ez mondjuk nem annyira komfortos, inkább ilyen 50-60, szerintem még az is simán 70 is belefér, hogyha az tényleg olyan, hogy egymással jól kombinálható darabokból áll, és ki tudja használni, nem csak ott ül a csücsül a szekrénybe.
Aha. Jó, tehát akkor nem kell lelkifutvást éreznie valakinek, hogy a tele van a ruhája, vagy a szekrénye ruhával, hogyha ki tudja őket használni, gondolom. Tehát nem arról van szó, hogy akkor legyen 3 felsőd, meg 3 nadrágot, és akkor csókolom. De hogy...
Pláne egy felújításnál csak így lábjegyzetben, amikor mondjuk nincs mosógép, meg meleg víz, és...
Igen, az a másik.
Igen.
De például, amikor ti megszabadultatok ruháktól, akkor azokkal mit csináltatok?
Hát mi ismerősökkel, vagy így családon belül is szoktunk cserélgetni. Vannak erre jó kis Facebookos csoportok, tehát ilyen helyi, például ott is, ahol én lakom, ilyen helyi közösségek, csoportok Facebookon, vagy más felületeken is, ilyen internetes felületeken, ahol lehet így csereberélni, vagy adok-veszek, el is lehet adni, a nagyon jó állapotban van. Erre is vannak különböző fórumok, le lehet adni adományboltba. Mit hagytam még? Ági, ruhás konténer, ha mondjuk már nincs olyan jó állapotban, azt hiszem, ők újra is tudják hasznosítani.
Ági, te hova vitted őket?
Én még a héten is vittem.
Aha.
Úgyhogy én rendszeresen még az elmúlt 9 hónap alatt is adtam le ruhákat. Volt, amikor így Facebook csoportokba hirdettem meg, és akkor ingyen eladományoztam őket. Sok mindent elviszek adományboltba, találtam a közelműben lévő nagyon jó kis adományboltot, úgyhogy nekik szoktam leadni, és ma sikerült egy adománybolba szerettem volna elvinni egy ballonkabátot, viszont az adománybolt zárva volt ma, és szétnéztem egy vintage turkálóban. Én nagyon szeretem megtapogatni az anyagokat, és nekem már az is nagyon jó érzés, én azon nagyon jól el vagyok.
Vásárlás helyett, ezt csak megtapogatod.
Igen.
Ez jó.
És ma kérdeztem tőlük, hogy elefogadnák ajándékba igazából, mert nagyon hasonló stílust árulnak ők is az üzletükben, és mégiscsak most volt a Covid, meg a minden, és úgy voltam velük, megkérdezem tőlük igazából, szoktam náluk vásárolni, vagy elfogadják, vagy nem. Én nem veszítetek vele semmit, mivel adományboltba szerettem volna leadni, és elfogadták, és cserébe kaptam ezt a hajpántot.
Ó, nagyon helyes.
Mikor felpróbáltam a hajpántot, hát az valami szerelem volt elsőre, úgyhogy igen, igazából én így szoktam, vagy adományboltba, vagy Facebook csoportokba szoktam még ingyen meghirdetni a dolgokat.
De mondjuk a kihívás alatt azért szereztetek mondjuk second hand vagy turkálóból valamit, vagy csak a nem, semmit
egyetlen? Nem, semmit. Okay. Én kaptam ezt a hajpántot, valamint páromtól kaptam egy nyári szandált, és egy hátitáskát most. A szandált azt azért kaptam, mert a vizslánk szétszette a másik szandálomat, az egyetlen nőies szandálomat a gyárra, úgyhogy azt úgymond cserébe kompenzálásként, és most volt kint Finnországban, és szeretett volna meglepni valamivel, amit úgymond minden napjaim részeként velem van, és azért kaptam egy hátitáskát tőle.
Igen, pont ma olvastam egy ilyen posztot, hogy mióta kutyám van, azóta minden ruhám játszós ruha is, hogy ezt teljesen átérzem, mert egyébként tényleg ez így van. De mind a ketten ugye voltatok színtanácsadónál, és az szerintem borzasztó hasznos dolog, mert hogyha megnézzük, akkor miből jönnek össze a felesleges ruhák, vagy rájövök, hogy igazából nem jól áll, vagy rájövök, hogy egyszerűen nem passzol az alakomhoz, a formámhoz, vagy a személyiségemhez. Tehát, hogy elképesztő, hogy mennyire nem ismerik saját magunkat, hogy mi áll jól, és mi nem. De hogy ti egyébként nagyon nagy tévedésben voltatok, mielőtt elmentetek szakemberhez?
Hát én voltam, meg te is voltál szerintem nem csak szín, hanem testalkat elemzésen is, ahol meg ugye a fazonokat nézzük jobban. Abba egy kicsit tévedtem, viszont a színtanácsadásnál én eltaláltam, hogy téltípus vagyok, úgyhogy mert az altípust azt nem tudtam pontosan, de én már előtte is, tehát már a tavalyi évben is úgy igyekeztem nézni, hogy azokat a színeket, tehát hogy valamennyire eltaláltam, de még csiszolt rajta a színtanácsadó egy kicsit, hogy milyen irányba kell, illetve nem kell nézelődnöm, mert nyilván az ember azt vesz fel, amiben jól érzi magát, tehát ez nem egy ilyen kötött dolog, ez tényleg csak egy tanácsadás, aztán meg lehet fogadni, vagy nem.
Ági, a reakciódból itt élete nagyon
én nagyon el voltam tévedve. Én nagyon el voltam tévedve, mivel nekem a hajam nyáron egy kicsit kiszőkül a vége. Elég könnyen le is barnulok, viszont így a nyáron így nézegettem így páromhoz képest, hát nekem annyira olivás zöldes a kezem, úgyhogy nem meleg színű, hanem pont, hogy hideg tónusú. És én meleg tónusúnak azonosítottam elsőre magamat, a hajamat is, mivel régen azt mondták kiskoromban, hogy olyan kis mézes. Úgyhogy én konkrétan ősztípusnak soroltam be elsőre magamat, mikor így meg a szemem színe, hát az meg borzalmas, mert napról napra változik. Úgyhogy így kitalálni, hogy milyen típusba tartozhatok, mikor idézelve beazonosítottam magamat ősznek, ilyen leírások alapján, én nézegettem azokat a bordós tónusokat, meg a keki szint, hát a keki az, ami nekem soha nem fog jól állni, és így próbáltam magamon így többször, és valahogy úgy nem volt jó, az aranyékszereket soha nem szerettem, úgyhogy akkor éreztem, hogy biztos, hogy nem leszek meleg szín. Akkor nézzük, tél vagy nyár? Nyár az nem lehetek, de hát tél színek között, hát nem tudom. Tanácsadás elején így beszélgettünk erről is, és akkor gondolkoztam, hát mondom, esetleg legvégső esetben hideg nyár típus lehetek. Végül kiderült, hogy igen, hideg nyár vagyok, úgyhogy teljesen tévúton voltam nagyon sokáig. És ebből rengeteg olyan ruhát vásároltam, és ennek a tévedéseként, vagy ebből kifolyólag, rengeteg olyan ruha került be a gardróbomba, ami színedben se jó, se fazonokban nem jó, sehogy nem jó.
Igen, nagyon jók ezek a tanácsadások arra, hogy jó, most mit mondjak, pár ruhadarab áráért, kapsz egy olyan tanácsadást, ami viszont segít a későbbiekben abban, hogy ne kerüljön be jó pár olyan ruhadarab a ruhatáradba, amiben nem fogod annyira jól érezni magad, mert látod magad tükörben, és azt mondod, hogy nem tetszik magamon. Uh-huh. És akkor ezzel is el lehet kerülni egy csomó felesleges vásárlást, és szert lehet tenni utána olyan darabokra, amiben viszont nagyon jól fogod magad érezni.
Szerintem.
Tudatosítja egy kicsit nem csak a vásárlási szokásokat, tudatosabbá teszi, hanem önmagunkat is egy uh-huh. kicsit több önbizalommal tölti el, így az öltözködés terén, és ez tök jó.
De ez a másik érdekes dolog, ez az alaktanácsadás, vagy mit mondtatok?
Testalkat elemzés.
Na, hogy ez egy pont olyan dolog. Hogy nyilván ez így mindenkiben közös, főleg akik nőnek születtek, hogy egyszerűen úgy érzi, hogy semmi nem áll jól, és semmi önbizalma nincs, de ez nem olyan, mint egy férfi, aki belenéz, és ezt majd összeraktam, de hogy így nőként meg így nem. Hajlamosak vagyunk azt hinni, főleg amikor ezeket a tömeggyártott termékeket próbáljuk fel egymás után, hogy egyszerűen nem, és nem. Nem jó rám ez a méret, nem jó rám az a méret, ez hosszú, ez rövid, ez itt szűk, ez ott szűk, vagy nem tudom, bő. Ezt is szívott fel már tinédzser korod óta, mióta elkezdesz ugye magadnak vásárolni, és így teljesen bele rak egy ilyen spirálba, hogy feled biztos, hogy probléma van, nagyon béna a testalkatod, és egyszerűen semmi nem passzol. Szóval elképzelem, ahogy ennek nem csak egy tudatosító, de tényleg egy ilyen önbizalom pumpáló hatása lehet, hogy elmész egy ilyenre, és megmutatják azt, hogy van. És
hogy igenis van olyan, nem, hogy akartam ezt megfogalmazni, tehát, hogy mindenkinek van olyan ruha, ami jól tud állni.
Igen, igen.
De bármilyen az alakja.
Igen.
Csak meg kell találni a megfelelő
hát
fazont.
Igen.
Szerintem nem a színtanácsadásnál, vagy a testalkat elemzésnél kezdődik a varázslat. Az is ott fantasztikus érzés, én imádtam. Viszont szerintem akkor érik meg a dolog, amikor belenézünk a tükörbe, és azt mondjuk, hogy igen, már nagyon jól nézek ki. Már összeraktam magamat, és úgymond az előbb említetted, olyan férfias szemben tudunk belenézni a tükörbe, hogy igen.
Hát amikor a tanácsadás után így elmész, és akkor célirányosan úgy vásároz, jó, ebben most nincs tapasztalatom, mert úgy nem vásároltam, de hogy látod magad a tükörbe, és ez tényleg jól áll. Vagy aztán, amikor már elkezdett ténylegesen viselni, kapod a bókokat rá, és akkor...
Igen. De hogy ennyire tudjátok, hogy mi áll jól, akkor nem féltek attól, hogyha lejár a kihívás, akkor vásároltok csak azokból, amik tényleg jól állnak, és nem tudom, megint lesz 600 ugyanolyan darab.
Majd kiderül. Nem vagyok jó, és majd meglátjuk. Bízom abban, az optimista én nem bízik abban, hogy nem így lesz. Pesszimista én nem, meg azt mondja, jó, majd Károly vagyunk, majd meglátjuk.
Én szerintem megpróbálnám ilyen kis létszámú ruhadarabnál tartani a gardróbomat, viszont csak kiegészítgetném inkább. Uh-huh. Úgyhogy nem egy olyan listát írtam, hogy ennyi mindent szeretnék venni, hogy két oldalas lista, hogy ez is, az is, amaz is, meg minden is. Viszont én ugye mellette varrok is otthon, és akkor direkt törekszem olyan daraboknak az elkészítésére, amit tudom, hogy se turiban nem nagyon fog szembe jönni velem, se fast fashion boltokban, sehol máshol nagyon, és ezeket akkor általában elkészítem saját magamnak. Uh-huh. Mondjuk rá ez a ruhát is.
Ezt is te csinálsz?
Igen, saját magamnak. Méghozzá ikás anyagból.
Függönyből, vagy mi szerintünk?
Nem, valami háztartási textilből. Tiszta pamut textil amúgy. Hát rengeteg időt belefércáltam abba, hogy az ilyen legyen, amilyen. Először az első réteget, utána láttam, hogy nagyon átlátszó, úgyhogy akkor kell egy második réteg, úgyhogy akkor azt is.
Hát igen, meg a varrás, hogy főleg az ember tud, vagy ha mondjuk ismered az Ágit, aki tud, akkor ugye meg tudod varratni az olyan elhasznált darabokat, amik mondjuk pont emiatt használódtak el, hogy már egy éve azt hordod, és is ismételgeted, mert nyilván mindig van egy ilyen. Szóval, ja, kreatívnak kell lenni igazából, meg hát megkérni, vagy hát segítséget kérni. De ahogy beszélgetünk, Szintivel van közösség, tehát van kitől segítséget kérni, hogyha az ember ezt folytatni szeretné, vagy nem szeretné abba hagyni.
És szerintem egy nagyon támogató közösség.
Igen.
Nagyon szépen köszönöm, és akkor nagyon sok sikert kívánok nektek a továbbiakban.
És bátorítjuk a hallgatókat egy hasonló kihívásba való csatlakozásra. Még ha nem is egy évig,
pár
hónap, vagy egy-két hónap is, de próbáljátok ki.
Aki pedig olyan megfontolásból tudatosítaná a ruhatárát, hogy minél környezetbarátabb legyen, ötletekért keresse fel a fenntarthatodivat.hu weboldalt, hiszen itt nagyon sok hasznos információt találhatunk ezzel kapcsolatosan. Vejsz Kovács Szinti és Tósaki Ágnes voltak a vendégeim. Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
Köszönjük szépen.
Sziasztok.
Sziasztok.
Szelektíven. A Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Klubrádió közös podcastját hallották.